Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a Barna énekeskönyvből a 613. éneket, 600-zal kezdődik, úgyhogy az elején kell keresni. A 613. ének első versét. Ez a mai Bibliaolvasó kalauz szerint kijelölt ének, a 103. Zsoltár újabb fordítása. 613. ének első verse így kezdődik: áldjad én lelkem, hű uradat áldjad.
Áldjad én lelkem, hű uradat áldjad, mind egész bensőm nevét magasztaljad. Csak áldjad lelkem, áldjad az Urat, el ne feledjed, mennyi jót tett véled. Ő megbocsátja, elfedezi vétked, csak áldjad lelkem, áldjad az Urat.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyermekek foglalkozására Síri Csaba testvérünk kikíséri a gyermekeket, akik még szeretnének lejönni. Jó. És mi pedig a keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Itt az első sor még üres, úgyhogy nyugodtan ide lehet jönni. Hallgassuk meg, hogy Jézus Krisztus hogyan adta a keresztséget nekünk. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván: nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Ugyanakkor azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Megkérdezheti az ember, hogy akkor miért nem úgy teremtette az embert, hogy rögtön a tanítványa legyen. Azért nem, mert ezen a világon minden úgy van teremtve, hogy egy története legyen. Egy folyamat következtében nőjön föl, legyen alkalmas a feladatára. A hitben is így van ez, hogy nem hittel születünk. Ahogy nem úgy születünk, hogy tudjuk, hogy hogyan kell rendezni a dolgainkat, mit kell csinálnunk, ezt is megtanuljuk. A hitben ugyanígy van ez, az Isten jól tudta ezt, mert ő tervezte így, hogy pici kezdetből növekedés legyen, küzdelmek árán valósuljon meg az, amit ő eltervezett, mert minden így érik. A testi fejlődés, a szellemi fejlődés és a lelki fejlődés is ugyanúgy növekedésben és küzdelmek árán valósul meg. Így tanulunk meg sok mindent, a legfontosabbakat. Nem velünk születnek a tulajdonságok sem, hanem miközben tanulunk, aközben alakulnak ki a tulajdonságaink. Nincs ez másképpen a hitben sem. Menjetek el, tegyetek tanítványommá minden népet, mondja Jézus Krisztus. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy a gyermekeinket segítsük a hitbeli fejlődés útján is. Ehhez viszont nekünk is fejlődni kell a hitben. Előre haladni ezen az úton. De az Isten gondoskodotta ennek a lehetőségéről, tehát mi elkezdhetünk fejlődni, és segíthetjük a gyermekeinket is, mert Jézus Krisztusban az Isten megváltást készített nekünk. Ez is piciben kezdődött. Jézus Krisztusnak is ugyanazt az utat kellett végigjárni, mint nekünk. Ő is tudatlan csecsemő formájában jött erre a világra, és ki kellett fejlődnie benne a hitnek. De ő benne ez töretlenül kifejlődött, csupán azért, mert készségesen hallgatta és tanulta mindazt, amit meg kellett tanulnia. Mindez, ami megváltásunká lett, Jézus Krisztus azért járta végig ezt az utat, ez az út a kereszthez vezetett, és kicsúsosodott abban, hogy ő az életét adta értünk, de feltámadt és él, azért, hogy nekünk megváltásunk legyen, és újra tudjuk kezdeni a dolgokat, amikor elrontjuk. Ez az Isten kegyelme. Erre épül ez a világ. Nem egy rideg és merev világban élünk, ahol azonnal lecsapnak, és vége, hogyha elrontottunk valamit. A kegyelem munkálkodik. Nem tudunk dolgokat, tanulunk dolgokat, elrontunk dolgokat, de újra lehet kezdeni, mert az Isten bejött ebbe a világba, Jézus Krisztusban ő is tanulta a dolgokat, bár nem rontotta el, mert mindig figyelt az Istenre, de azért tette meg ezt, hogy megváltásunk legyen, bocsánat a bűneinkre, és újra kezdhessük minden nap akár, sőt, naponta többször a dolgainkat, tanulva a hibáinkból. Erről szól a keresztségben az, hogy a gyermekek a szüleikre vannak bízva, hogy tanítsuk őket ebben a világban helyesen élni, szeretetben, örömben, békességben. Ez csak a megváltó Krisztus segítségével, a gyülekezet közösségében virágozhat ki az életünkben. Így legyen. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, a gyülekezettel együtt fönnállva, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjenek? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi erőt, testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, csodálatos ajándékod az emberi élet. Köszönjük, hogy ilyen kicsinyben kezdődik, és hogy ránk bízod nagyon nagy felelősség, hogy mi erre a szinte üres lapra mit és hogyan vésünk rá. Könyörülj rajtunk. Segíts hitben, reménységben és szeretetben táplálkozni, növekedni mindnyájunknak, hogy jól tudjuk segíteni gyermekeink testi-lelki fejlődését. Amen.
Krisztián, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Krisztián, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém van. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Megáldjon téged a
Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Bakos Barnabás Endrétől, aki 61 évesen hunyt el, Venter Jánosnétól született Orbán Zsuzsanna, aki 68 évesen halt meg, valamint Gilion Gabriella 77 évesen elhunyt testvérünktől. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Kulcsár Zsolt Krisztián és Bernát Orsolya Krisztián Bálint nevű fiúgyermekét, valamint Dobi Imre és Villám Melinda Vivien Zsófia nevű leányát. Isten gazdag áldását kérjük a megkereszteltekre és családjukra, hogy Isten szeretetében tudják fölnevelni a gyermekeket. Örömmel vesszük azt, hogy a gyülekezetünkben van egy olyan házaspár most, akik a házasságkötésüknek a 20. évfordulóját ünneplik. Templomunkban volt a házasságkötésük, Bogár József és Guti Emese testvéreink. Szívből kívánjuk Isten gazdag áldását további életükre is. A nyári szünet után újraindult baba-mama körünk. Pénteken 10 órára szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt, és minden érdeklődőt. Egyelőre most nem a gyülekezeti teremben, hiszen az most másképp van berendezve, hanem a parókián vannak együtt a baba-mama körösök. Pénteken 10 órától várunk szeretettel mindenkit. A bejárás ugyanúgy itt a gyülekezeti terem bejáratán történik. Jubileumi kiadványunk nem halad úgy előre, ahogy szeretnénk. Nagyon kérjük a kedves testvéreket, akik még elmaradtak azzal, hogy írjanak, valljanak önmagukról, hogy aki csak teheti, most az Isten tisztelet után maradjon még egy rövid időre, hogy megbeszéljük, beosszuk, hogy a segítők hogyan tudják segíteni, és azokat is kérjük, akik szívesen segítenek az ő kikérdezésükben, és hogy feljegyzés szülessék az ő vallomásukról is. Tehát az Isten tisztelet után kérjük, hogy minél többen maradjunk még itt. A következő Isten tiszteletek előtt után is szeretnénk segíteni abban, hogy mindenki le tudja írni, amit el szeretne mondani. A következő Isten tiszteletek helyszíne is a maihoz hasonlóan az ablakfelújítás miatt a gyülekezeti terem. Fogadjuk el ezt, és próbáljuk a lehető legjobban kihasználni itt a ülőhelyeket. Elől még mindig vannak üres ülőhelyek, úgyhogy ha úgy osztjuk el, úgy veszünk részt, akkor senkinek nem kell állva végig hallgatni az Isten tiszteletet. A templomba való visszaköltözéshez, takarításhoz kérjük majd a testvérek szíves segítségét. A jövő vasárnap a floridai Gainesville Creekside gyülekezetének lelkipásztora Steve Gregg hirdeti az igét tolmácsolással. A legközelebbi úrvacsoraosztás ezért nem ekkor, hiszen a tolmácsolással az Isten tisztelet amúgy is hosszabb, hanem október 1-én lesz. Tehát az úrvacsoraosztás október 1-én lesz, valószínű az is még itt a gyülekezeti teremben. Olcsó albérleti lehetőségeket keresünk megbízható református család, illetve egyedülálló fiatal hölgy számára. Aki tud ilyenekről, tehát olcsó albérleti lehetőségekről itt a kerületben, kérjük jelezze a lelkészi hivatalban. Nyugdíjas testvéreinket szeretettel várjuk a szépkorúak következő alkalmára, szeptember 30-án szombaton 10 órától 12-ig lesz itt a gyülekezeti teremben. Vendégünk lesz Cseri Kálmán nagytiszteletű úr özvegye, aki bizonyságtétellel szolgál közöttünk. Most folytassuk az Isten tiszteletet. A megkezdett 613. ének, tehát a Barna könyvből a 613. ének folytatását énekeljük, a második, harmadik és negyedik verseket. 613. ének másodiktól a negyedikig terjedő verseit.
Betegséged, bajod meggyógyítja. Csak áldjad lelkem, áldjad az Urat, megváltja ő a koporsodól élted. Irgalmassággal koronáz meg téged, csak áldjad lelkem, áldjad az Urat.
Hallgassátok meg Isten igéjét! Máté evangélium a 13. fejezetében a soron következő szakaszban található ez megírva, a 24. verstől. Más példázatot is adott eléjük Jézus, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki, Uram, te jó magot vetettél a földedbe, honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt, valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe. Ekkor elbocsátva a sokasságot, bement Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámentek, mondván, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondanékik, aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ. A jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világ végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szent lelkével, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, megfogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Most, mivel ilyen szűk helyen vagyunk, ülve maradva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük, ha tudhatjuk már, hogy ez a gyönyörű világ a te terved. De ha még csak sejtünk is valamit, akkor is hadd legyen tiéd a hála és dicséret szava. Ezt a világot a mi önzésünk és a mi bűneink teszik tönkre. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy most hozzád jöhetünk, mert nagyon nagy szükségünk van, hogy megerősíts minket, hogy tudjunk másképpen élni, mint a tömeg, hogy tudjuk a te akaratod szerint intézni a dolgainkat, a te türelmedben és szeretetedben foglalkozni családtagjainkkal, munkatársainkkal, szomszédainkkal. Könyörülj rajtunk, olyan hajszolt az életünk. Köszönjük, hogy adsz csendességet, rádfigyelést, találkozást önmagaddal. Bocsásd meg, hogyha olyan ritkán élünk ezzel a lehetőséggel. Bocsásd meg, hogyha olyankor is felszínes ez a dolog. Kérünk, könyörülj rajtunk szent lelkeddel. Segíts ezt a rövid időt igazán hasznosan eltölteni. Munkád a veled való találkozást a szívünkben. Szólíts meg minket Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 172. dicséretet énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Reménykedünk, örök Isten, te légy segítségünk. Dicsérhessünk és lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartói.
A mai igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz. Újra olvasom Máté evangéliuma 13. fejezetének 36. versét. Ez így hangzik. Ekkor elbocsátotta Jézus a sokaságot, és bement a házba. Tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Kedves testvérek, példázatokat veszünk sorra most, hiszen sorra vesszük a Máté evangéliumát, és a 13. fejezet tele van példázatokkal. A példázat azt jelenti, hogy Jézus elmond egy hétköznapi történetet, de annak a történetnek tanulsága van, nagyon komoly tanulsága az Isten dolgai, az Isten országa felől. Itt úgy mondja a Máté evangéliuma az Isten országát, hogy a mennyek országa, de ez nem a mennyországot jelenti a mi elképzeléseink szerint, hanem az Isten országát, tehát ezt az egész teremtett világot, és abban minden benne van. Az összes ember és az egész teremtett világ. Csak az Isten nevét a kegyes zsidó emberek az ajkukra nem merték venni, és ezért nem azt mondták, hogy az Isten országa, hanem hogy a mennyek országa. A Biblia nem a mennyországról szól alapvetően, hanem erről az egész világról, az összefüggéseiben. És azt mondja, hogy majd megtisztul ez a világ, és a végén az egész az Istené lesz. És ez lesz az Isten országa, vagy világa, ami felé menetel a mi életünk is. Ez a hétköznapi történet ezt világítja meg. A hétköznapi történetben a tanítványok, meg akik hallották, így gondolkoztak, megjelent előttük két magnak a képe, amelyik nagyon hasonlít egymáshoz, össze lehet téveszteni, de egymás mellett hullnak a földbe, és teljesen hasonlóan elkezdnek kibontakozni, nőni, lefelé is, fölfelé is, ugye ahogy a magnak szokása, gyökeret ereszt, szárt hajt, leveleket hajt, és eddig a két növény teljesen egyforma. Csak a végső kibontakozásban, amikor megjelenik a kalász, akkor jön a meglepetés, mert az egyik aranyló szép kalászt terem, a másik pedig valami elriasztó fekete kalászt, amelyikből nem lehetett kenyeret sütni. Ez a bizonyos növény, hát nem igazán konkoly, hanem egyfajta vad búza, ami ott az ígéret földjén ismerős. Erről szól nagyjából a történet, és A tanítványok megkérdezik Jézust, hogy na de mit szól ez a világ folyásához, hogy hogyan értsük az ebben a világban munkálkodó erőket, meg hogy mi ebben a mi szerepünk, ehhez hogyan kapcsolódik ez a történet. És Jézus Krisztus ezt fejti ki a magyarázatában, mi az egyszerűség kedvéért most csak három dolgot emelünk ki ebből a magyarázatból. Az első dolog, hogy ebben a világban a lényeg, a legfontosabb az, hogy az Isten hinti a magokat. Mégpedig Jézus Krisztus által. Tudnélik, Isten azt szeretné, hogyha rádöbbennénk arra, hogy ennek a világnak a csodálatos ajándéka mögött ő az ajándékozó. Hogy ezt az egészet ő készítette nekünk. Hogy ez az egész egy csodálatos nagy terv, amiben mi nekünk bele kell illeszkednünk, és amiben nekünk az a dolgunk, hogy tanuljunk, hogy fejlődjön az életünk, előre haladjon és kibontakozzon az életünk. Tanuljuk felfedezni az Istent, az ő kegyelmét, szeretetét ebben a világban. Tanuljuk megérteni, hogy ki ő, és mit tett értünk, amikor Krisztusban lejött közénk, elszenvedte a legmélyebb dolgokat, amit csak embereknek el lehet szenvedni, azért, hogy nekünk csodálatos segítséget nyújtson a kereszt halála által. Hogy nekünk, ahogy mondtam, a keresztelő alkalmával lehessen újra kezdeni. Legyen kegyelem és bűnbocsánat. Az Istennek erről szóló magvetése folyik ebben a világban, és ez a legfontosabb. Isten azt szeretné, ha mindnyájan ezt megértenénk, hogy itt ebben a világban minden róla szól. A mi életünk az ő tervébe kellene, hogy beleilleszkedjen. A jó magvetés ez a lényeg ebben a világban. Akinek az életébe ez nem szökken szárba, akinek az életébe nem kap jó talajt, az Isten örömhíre, hogy tőlem van minden, és én eljöttem közétek, és szeretnélek a családomba fogadni, és hogy a szeretetemből éljetek, napról napra. És szeretném kiteljesíteni az ti életeteket a Jézus Krisztusban való hitben, a Szentlélek által. Aki ezt nem fogja föl, az elmulasztotta az egyetlen igazán lényegest ebben a világban. Sok mindent tett, nyüzsgött, panaszkodott, próbálkozott, de ezt a legfontosabbat elmulasztotta. Ezért a Szentírás arra figyelmeztet minket, hogy hiába valóvá lett az élete. Sőt, ez a második pont. Itt a Biblia azt mondja, hogy az illető nemhogy üres életű lett, hanem a gonosz magvetése volt ebben a világban. Jézus Krisztus mondott ilyet, hogy aki velem nincs, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Tehát, hogyha közönösek vagyunk Jézus Krisztussal szemben, hogyha nem érdekelnek minket ezek a dolgok, akkor nem arról van szó, hogy mi azért ilyen, nem vagyunk olyan rosszak, mi nem csinálunk semmi rosszat. Itt ez a példázat azt mondja, hogy akinek fölnő az élete, és a végén kibontakozik, és nincs benne az isteni terv, az a gonosz magvetése. Így mondja itt egyenesen, hogy a gonosz fiai. Ez a világ mérhetetlenül rossz. Sokszor panaszkodunk, hogy mennyi önzés, széthúzás van benne, mennyi háború, emberek elnyomják egymást, harcolnak egymás ellen. És ezt mi csináljuk? Átlagos emberek, akik tulajdonképpen nem látunk túl a magunk szűk érdekkörén. Lehet, hogy mint férfiak elmével el tudjuk gondolni, hogy igen, ennek a világnak vannak általános céljai, de amikor cselekedni kell, akkor mindig a magunk szűk és önző körében cselekszünk. Hát csak ennek a teremtett világnak a kincseinek az elpazarlása, az kin múlik. Rajtunk. A saját otthonunkba megy el az ivóvíznek a nagy-nagy százaléka. Saját otthonunkba használunk fel fölösen is energiát, mert a szűk látókörünkben azt mondjuk, hogy hát ez nem baj, erre nekünk szükségünk van, erre mi nem tudunk odafigyelni, és így tovább. A nagy energiapazorlásnak és környezeti rombolásnak sosincs gazdája. Éppen ma reggel beszélgettük a gyermekeinkkel, hogy én nagyon bosszankodom az élelmiszeriparon. Nyilván így személytelenül mondom, de ennek megvannak a felelősei gazdái, akik így cselekszenek. A régió kenyér, amiben élesztő volt, és semmi más, nem volt adalékanyag, az nagyon finom volt. És az nem okozott semmiféle allergiát, meg egyebeket. És miért nem? Miért nincs ilyen kenyér ma? Azért, mert a élelmiszeriparban és a kereskedelemben azt mondják az emberek, hogy legyen olyan szép, látványos, legyen minél nagyobb azért a pénzért, tehát fújjuk föl, nézzen ki minél jobban, akkor aznap, aztán, hogy másnap milyen, az már nem a mi dolgunk, akkor már megvették, tömjük tele adalékanyaggal, hogy mit okoz ez az embereknek azt. Nem gondoljuk végig inkább. Ezek, akik cselekszenek, átlagos emberek, hasonlóak hozzánk. Nem szeretném azt a látszatot, hogy én őket tartom bűnösebbnek, mint bárkit, csak kiemeltem egy részletet ebből a világból. De minden így történik. Tulajdonképpen, amikor nem figyelünk Istenre, nem az ő útján járunk, nem érdekel, hogy a konkrét időmmel mit szeretne az Isten, akkor a gonosz magvetése vagyunk. És ha ezt egyáltalán nem kezdjük el, hogy érdekeljen minket az Isten dolga, és hogy mire való az életünk, akkor egészében vagyunk a gonosz magvetése. Noha semmi égbe kiáltó bűnt nem tettünk. És azt mondja itt a példázat, hogy ennek meg lesz majd a büntetése. A végén összegyűjtik, és a kemencébe vetik az egészet, mert nem való semmire. Megszabadulnak tőle, mint tehertől. Adja Isten, hogy az életünk ne ilyen teher legyen. Mások számára, sokszor magunk számára. Hanem ráébredjünk, hogy az Isten tervébe valami csodálatos dolgunk és feladatunk lehet. És a harmadik pont, amiről még szól, ez a példázat, ami talán a lényege, a csúcsa az egésznek, hogy a gazda azt mondja, hogy igenis, az ő magvetése és a gonosz magvetése egy hosszú ideig nőhet együtt. Úgy kell nőnie. Nem a mi dolgunk szálazni és kigyomlálni. Ez olyan nehéznek tűnik. Ezért szoktunk panaszkodni, hogy ilyen ez a világ. De miért is van ez így? Hát itt azt mondja a gazda, hogy azért ne húzzátok ki, mert netán a gabonát is kihúznátok. Miért van ez így? Egyrészt azért, mert a mi emberi oldalunkról nézve nem lehet igazán jól megkülönböztetni a kettőt. Nem látjuk, hogy a szíve mélyén az ember esetleg már keresi az Istent, és elkezd tanulni tőle. Ugye az a két növény kezdetben teljesen hasonló volt, és az ember szeme nem tudta megkülönböztetni, hogy ez búza, vagy értéktelen vadbúza. Mert nem látunk a felszín alá. És nem tudjuk, mikor a egy-egy tettét elítéljük, és azt mondjuk, hogy ez rossz, talán meg akarnánk az embertől is szabadulni, de nem. Benne már munkálkodik az Isten. Ő már az Isten gyermeke, csak sok mindent rosszul tett, lehet így. És az isteni szemszögből nézve pedig, talán azt lehet mondani, hogy mindannyian vadbúzából leszünk, rendes búzák. Kezdetben mindannyian Isten nélkül élünk. Kezdetben ez az egész hidegen hagy minket, csak aztán, amikor jönnek a nehézségek, amikor rádöbbenünk, hogy igen, hát jót akartam, egy csodálatos házasságba, szerelemmel, lobogással mentem bele, és mi lett belőle? Hogyan hűlt ki? Hogyan megyünk egymás idegeire? Egy-egy ilyen dolognál, amikor rádöbbenek, hogy mi történt a dolgainkkal, mit tettem én esetleg, bár ez a legnehezebb, hogy erre jöjjünk rá. Általában másikat szoktuk az egészért okolni, pedig mindig kettőn áll a vásár, ahogy a mondás is mondja. Az Istennél mindig a vadbúzából lesz az igazi. Más példázatokban ezt megvilágítja Jézus Krisztus, például a szőlőtőhöz hasonlítja magát, amire oltanak. A nemes szőlőtőbe, itt azt mondja, hogy vadhajtásokat, tehát pont fordítva, mint a rendes oltásnál tesznek, és akkor nemes szőlőt fog teremni. Ilyen a mi életünk. Hát azért nincs erre szó, mert ez egy különleges isteni dolog. Az Isten a vad alanyokat szeretné beoltani az ő nemes gondolataival, Jézus Krisztus életével, hogy megváltozzunk, hogy teremjünk. És ezért azt mondja az Isten, hogy nem tudod. Lehet, hogy neked úgy tűnik, hogy ez egy konkoly, ez egy vad alany, ezt ki kell húzni. És lehet, hogy így is van jelenleg, de nem tudod, hogy mikor fog megváltozni, mikor fog benne megfogadni és szárba szökkenni az én vetésem. Hát türelem kell éppen ezért, és alázat. Mi sokszor a másikra szoktunk nézni, másokat okolunk, és az Isten azt mondja ezzel, hogy az egyetlen, ami hatalmunkban áll, a saját belső világunk. Ott kell befogadni az Isten jó magvetését. Ott kell akarni neki engedelmeskedni, az ő tervébe illeszkedni, az ő elgondolása szerint irányítani a hétköznapi életemet. És akkor lesz változás ezen a világon. Mert én a másikat nem tudom megváltoztatni. Nincs hatalmamban. Az Isten nem úgy építette föl a világot. Saját magam életéért vagyok felelős elsősorban. És aztán, ha én majd megváltozom, akkor az Isten szent lelke segít abban, hogy ez látható legyen, hogy ez hatást gyakoroljon a környezetemre is, de ez már nem az én izzadságszagú munkám. Adja Isten, hogy megértsük ezt a példázatot, lehessünk az Isten jó magvetése, és türelmesek legyünk a látszólagos gonosz magvetéssel szemben, majd a végén az Isten mindent rendbe fog tenni, és mindenki a megfelelők helyre fog kerülni, és azt mondja, hogy akkor az igazak fényleni fognak, mint a nap az ő atyuknak országában. Bárcsak mi is ezek között, az igazak között lehetnénk. Amen. Az imádság előtt énekben is imádkozzunk. A 393. dicséret második versét énekeljük. Él az Úr áll ígérete, ördögs világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk. És most csendesedjünk el imádságban. Köszönjük Istenünk a te magvetésedet, amelyik úgy hullik a világra, mint az eső, amely megtermékenyíti a földet. Csendesen, észrevétlenül talán úgy, hogy minket bosszant sokszor, holott ez munkálja az életet. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy megnyissuk a szívünket a te isteni magvetésed előtt. Hogy ne a gyarló emberi szavakat figyeljük és bíráljuk, hanem a te üzenetedet mögötte, amelyikről szól. Könyörülj rajtunk, hogy ne a környezetünkön akadjunk el. Hogy ne a környezetünkbe keressük a gonosz magvetését, bőven benne van a mi lelkünkben is. Könyörülj rajtunk, hogy segíts felismerni, segíts megtisztulni, segíts kérni, hogy te olds be a mi szívünket igaz hittel Jézus Krisztusban. És adj nekünk türelmet, szeretetet, békességet, elhordozni ebben az életben mindazt, ami rossznak látszik, ami emberileg gyarló indulat, ami szeretetlenségnek tűnik. Könyörülj rajtunk, adj békességet, segíts mindezeket elhordozni, szelíden és tárgyilagosan helyre tenni, elutasítani. De mindig szeretni azokat, akik megbotlanak, mindig a javukat munkálni, mindig azért imádkozni, hogy Uram, világítsd meg őket is, könyörülj rajtuk is. A te szent lelked legyen velünk a hétköznapokban. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk bele imádságunkba szokás szerint nemzetünket is, fennállva énekeljük a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy szeretettel kérjük, hogy aki még tartozik a nyilatkozatával, az, ha teheti, maradjon itt, és mindazok, akik szeretnének ebben segíteni, hogy ezek a nyilatkozatok elkészüljenek az 500 éves évfordulóra. Befejezésül a 613. ének, a megkezdett énekünk, 5-től 9-ig terjedő verseit énekeljük. Ez a könyv már úgy készült, hogy nem kell lapozgatni, a dallam ott van, ha lapozunk akkor is.
Csak áldjad lelked.
nekem, áldjad az Urat. Nem büntet minket, amint érdemlettük, mint ahogy álnok vétkünk elkövettük, csak áldjad lelkem, áldjad az Urat. Földtől az égbolt vihetetlen messze, ívégtelen nagy Istenünk kegyelme. Csak áldjad lelkem,